Ez a címlap a Szabad Európa podcastje. Egy héttel ezelőtt vasárnap keleti pályaudvarnál kisiklott a Kolozsvár Intercity, és a következő napokban jó néhány hasonló, vagy műfajilag legalábbis hasonló közlekedési baleset, vagy affér történt a vasúti sineken. Szerencsére nem történt személyisérülés, de ezekben az ügyekben az a legkevesebb, vagy az a legrémisztőbb, hogy az a legkevesebb, hogy az utastájékoztatás minden korábbi szintjét sikerült alulmúlni. Természetesen, ahogy ez Magyarországon lenni szokott, a politikai csörte azonnal elindult ez ügyben is. Idézném az egyik félnek a kiinduló pontját. Az biztos, hogy itt most a cinikusan vigyorogva másokra mutogatás, beszólogatás és a klímaváltozásra hivatkozás kevés lesz. Kevés lesz? Erre fogunk ma beszélgetni Tevan Imrével, évtizedek óta közlekedési szakújságíró. Szevasz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, nézőket én is.
Szóval múlt vasárnap majdnem befutott
igen.
A keletibe, és elkészült az elsődleges jegyzőkönyv, és azt mondja, két csavar a felelős. Egy, ez hihető, kettő, meg ez akkor két csavarom múlik a MÁV-nak a működése?
Nagyon óvatosan kell bánni a balesetekkel, mert a baleset az egy egyszeri ügy, mindig véletlenek játszanak szerepet, tehát ugyanez a baleset megtörténhetne korábban, később, meg az is lehet, hogy nem történik meg, de azért mégis lehet vizsgálódni. Én azt mondom, hogy statisztikailag mondjuk lehet elemezni a balesetek számát, de még ez is egy meglehetősen kétes, vagy ingoványos talaj, mert szerencsére nincs olyan sok baleset, pláne a vasúton. Azért azt rögtön mondjuk el, hogy legyen egy kis reklám, hogy a mindennel együtt a vasúti közlekedés az egyik legbiztonságosabb, vagy a legbiztonságosabb közlekedési ág. Tehát sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy mondjuk meghalok az országúton, ha mit tudom én egy Budapest és valamelyik megyeszékhely között megyek, mintha vonattal mennék.
Vagy ezt űrhajóval.
Ezt rögzítsük. Teljesen. Az űrhajó az kevés
veszélyes, igen.
Gyakori példa, de a légiközlekedéssel már össze lehet hasonlítani. Ott is egyébként meglepően kevés a baleset, viszont ott az a probléma, hogy azok viszont majdnem mindig olyanok, hogy mindenki jól meghal.
Itt most nem történt.
Úgyhogy itt szerencsére történt, de ez például tényleg a véletlenen múlik, hogy történik-e, vagy emlékszünk még talán arra, aki nem nagyon fiatal, mikor Gyurcsány Ferenc sírva váltotta le a MÁV elnökét, és talán a miniszter is lemondott, amikor Monori Erdőnél utoléréses baleset volt, és ott sajnos meghaltak utasok. Ha most már elindultunk ezen a vonalon, akkor az még azért figyelemre méltó, hogy itt, ha megnézzük az utóbbi idők baleseteit a vasúton, ott más-más okok játszottak szerepet. Volt, amikor volt egy tehervonat siklás, az elég durva volt, szerencsére ott se történt személyisérülés, de Debrecen és Nyíregyháza között akkor nagyon sokáig korlátozták a vasúti közlekedést, talán emlékeznek a hallgatók, nézők Téglásnál. Ott például, amennyire tudni lehet, a jármű oldalon volt probléma, tehát ott az egyik kerék mondta föl a szolgálatot. Talán még korábban azzal kellett kezdenem, hogy azért is kell óvatosnak lenni a vasúti balesetekről, mert nem tudjuk, mert nem mi vagyunk az, aki vizsgálja a balesetet, és valamilyen különös ok miatt, azt mondjuk én ezt szívesen bírálnám is, borzasztó lassan jön neki a végső jelentések ezekről a balesetekről, tehát mondjuk két év, most jött ki nemrég egy két évvel ezelőtti eset, ami nem is baleset volt, a részletes jegyzőkönyve, igen, a részletes jelentés. Az viszont dicséretes, hogy van egy ilyen gyors jelentés, tehát már valamit tudunk erről a keleti pályaudvarról. Summa summarum, nagyon óvatosan kell a balesetekből következtetés levonni. Tehát amikor külföldön is azt látjuk, hogy egy nagyobb baleset után mondjuk lemond a miniszter vagy a vasút valamilyen vezetője, az nem úgy kell képzelni, hogy feltétlenül ő tehet róla. Ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen politikai felelősség, amit azért visel egy vezető, mert benne van a fizetésébe. De azért, ha a mai magyar vasút helyzetére visszamegyünk, azért lehet bizonyos következtetéseket levonni ezekből az ügyekből is.
Miért a Kolozsvári IC-nek a balesetéből lett ekkora hogy mondjam, ilyen gyújtócsinór, azért, mert ez Budapest szívébe történt, azért, mert annyira nyilvánvaló,
mi,
hogy...
Mi másból kellett volna lenni? Azért az utóbbi időben ez a legjelentősebb.
Bár, hogy Budapesten történt ez a történet.
Nem, tehát... biztos, hogy az számít, hogy Budapesten történt, hiszen ugye egy kolosvári ICE-n nem ismertetlenül budapesti utasok vannak. Van, aki azt mondja, hogy az cikip, hogy tényleg a keleti pályaudvartól néhány száz méterre történik, vagy hát a műszaki értelemben a keleti pályaudvar területén, de én azt gondolom, hogyha ez mit tudom én, Csengeren nem tud ilyen történni, tehát ha tudom én, Lökösházán történik ilyesmi, az se jó. Azért ahol közvetlenül utasok érintve voltak, és baleset, abból azért az utóbbi időben ez a jelentős, hiszen amiket én itt az előbb emlegettem, azok tehervonati ügyek voltak.
Jó, akkor lehet-e úgy megfognom a kérdést, hogy a múlt hét vasárnaphoz képest eltelt egy hét alatt az emberben sokszor felmerült az, hogy mi az Úristen zajlik itt. Tehát, hogy megállt a déli oldal a Balatonnál, hogy a ceglédi...
Volt a nyugatiba vonalon, is
a nyugatiba probléma. Is volt
gyakoriak a problémák.
És hogy olyan, mintha elborult volna a dominó, igen. És nyilván a média is ezt adja, hiszen ezek a hírek fontosak, felkapottak, aktuálisak időszerűek, és így egymás utánban erre csak rápakol az, hogy Vitézi Dávid és Ládá János mit csörtézik össze, és ha egy átlagos néző, aki vagy utazik vonaton, vagy nem, ezt a kérdést teszi, hogy mi az Úristen történik?
Igen, fenntartva azt, hogy a percepciónk az nem mindig soha nem objektív. Én ezért inkább azt mondanám, hogy szívesebben elemeznék olyan adatokat, amiket egyébként, ha már emlegetted, a Vitézi is most nagy erőkkel kommunikál, ami tényleg egy megbízható statisztika viszonylag, és nem egy ilyen eseti dolog, mint a baleset, az, hogy mennyi késés van például, és ez borzalmasan rossz adat volt, ugye legutóbb, azt hiszem, ez tavalyra vonatkozik, 36% vagy mennyi a pontos, késés. Tehát maximum 6 percet késő vonat. Ugye ez azért más, mint egy baleseti ügy, mert ez az összesre vonatkozik, és ez egy adat.
Ez egy általános
adat. Tehát és ha ez ugyanazt tükrözi, mint az az érzésünk, hogy jaj, mindig valami baj van, hiszen ha most ez nem történt volna a nemzetközi vonattal, akkor is számos olyan ügyről számolt be a sajtó, meg mindenkinek az ismerősei, vagy saját tapasztalat, mondjuk a balatoni forgalomba késés, nem volt IC-kocsi, egyáltalán nagyon kevés a klimatizált kocsi, a személyszállító vonatoknál, de ahol be van ígérve, mert az ember ugye mondjuk egy tipikus balatoni vonatra egy ilyen IC-kocsi, azaz egy légkondicionált kocsi jut, vagy legjobb esetben kettő, tehát amikor ez az egy se tud benne lenni, akkor azért az kellemetlen annak, aki mondjuk többet fizet azért, hogy ilyet kapjon. Summa summarum, ha nem csak a baleseteket nézzük, akkor is ugyanaz a kép rajzolódik ki, hogy baj van. De hogy visszakössek erre a baleset ügyre, tehát tényleg többször nem mondom, hogy konkrét baleset okából nagyon kétes dolog következésként levonni, de ha azon gondolkozunk, hogy miért, és tényleg az lenne az igazán érdekes kérdés, amire én nem fogom tudni most válaszolni, hogy vajon az, hogy itt ez a két csavar elnyíródott, pontosan melyik mikor nyíródott el, ez milyen viszonyban van azzal a dologgal, hogy havonta ellenőrzik ezeket a váltókat. Tehát például tudni kellene, hogy ez az ellenőrzésnél ellenőrzik-e ezeket a csavarokat. Ugye ez egy redundancia, ez a műszaki életben egy nagyon gyakori megoldás arra, hogy a biztonságot növeljük, hogy két csavar felel ezért a kapcsolatért. De ha egy ilyen redundanciából a kettőből kiesik az egyik, akkor azért az az igazi, ha azt én megtudom. Tehát ha két szerverről megy valami, mondjuk az informatikába, akkor annak úgy kell működni, hogy mikor az egyik ledöglik, akkor azonnal szól a karbantartó személyzetnek, és újraindítja. Mert ha utána ez nem történik meg, akkor már csak egy szerver van, tehát oda ez a biztonság, hogy dupla.
Jó, lehet.
Na most, bocsánat erről, hogy ilyen hosszan beszélek, de ez itt fontos kérdés. Tehát én például nem tudom, hogy hogyha az egyik csavar már eltörik, az kiderül-e ezeknél nem biztos, hogy mielőtt, mert lehet, hogy egy hét különbséggel törik el a kettő, vagy lehet, hogy itt a második konkrétan a váltásban, nem, tehát nem tudom, vagy amikor a vonat odaérkezett, de az egy fontos dolog, hogy vajon, tehát ha meg akarjuk állapítani, hogy ez a havi ellenőrzés, ez elégséges-e, vagy esetleg ezt okoljuk, akkor tudni kell, hogy ez a havi ellenőrzés például kideríti-e, ha már az egyik csavar törött. Én olvastam olyan nem hivatalos véleményt, hogy igen, tehát hogy ezekre a technológia szerint rá kell koppintani, nem tudom. És akkor még ezzel még mindig nem oldottuk meg. Most tényleg nem tudom, hogy így van-e, csak példálózzunk. Ha ez a technológia azért így van, mert mondjuk normális viszonyok között ez az egy hónap, ez egy elégséges ellenőrzési sűrűség. Akkor is fölmerül az, hogyha nagyon rossz állapotban vannak a pályák, már pedig tudjuk, hogy Magyarországon nagyon rossz állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy a sín hát nem olyan korrekt módon rögzül az alépítményhez, és ez a váltónál is igaz, akkor ez konkrétan azt jelenti, és mondjuk erre következtethetünk abból, hogy 40 km/h korlátozás van, ez azt jelenti, hogy mondjuk ott már egy kicsit mozog az egész cucc. Minden egyes vonat, mikor átmegy rajta, annak minden egyes tengelye lenyomja, utána visszajön. Na most nem erre van méretezve egy váltó, hanem arra, hogy ő ott áll. Ugye azt még laikusként is könnyű elképzelni, hogy egy ilyen csavarnak teljesen más igénybevétel az, hogyha naponta nem tudom hány vonat megy át rajta, és annak nem tudom hány tengelye, de nagyon sok, tehát naponta, mit tudom én, sok százszor kapja ezt a terhelést, amire nincs. Ami elvileg nem erre van kitalálva. Nem tudom, érted? Tehát ilyen szempontok vannak, és akkor eljutunk előbb-utóbb oda, hogy az, hogy milyen általános helyzetben van a vasút, azért mégiscsak összetud függeni ezzel a balesettel, vagy hát olyan értelemben, amit ugye a Vitézi Dávid kihasznált és lecsapott rá, ami persze igaza van, hogy konkrétan egy olyan fejlesztés volt tervben, ami érintette volna ezt a konkrét váltót is, és Lázár János ezt kihúzta a listáról, mégpedig úgy, hogy már a pénz is meg lett volna. Tehát nehéz indokoltnak nevezni. Erre persze Lázár azt mondja, hogy ha nem húzza ki a listáról, lehet, hogy az a fejlesztés még nem tartana ott, hogy már ki lett volna cserélve. De nem ez a baj ezzel az érveléssel. Azért egész máshoz azt mondjuk, hogy hát itt egy hibás váltó volt, és az mondta föl a szolgálatot, de már amúgy is ki akartuk cserélni, már folyamatban van a projekt, aminél ugye lassú a dolog, mert közbeszerzés, de már megvan a kivitelező, hogy ki fogja, mit tudom én, 3 hónap múlva nekiesni ennek és kicserélni. Azért az rohadtul másképp hangzik, mint az, hogy hát ilyenek a váltóink.
Jó, de akkor ezt a dolgot, hogyha kiélezem, akkor feltehető az a kérdés, hogyha felteszem a kérdés, mi erre a válasz, hogy akkor most két csavaron áll a MÁV, illetve ilyen rossz helyzetben van, hogy két csavar ekkora galibát tud okozni?
Mondom, ezzel próbáltam utalni, hogy ez az ilyen kérdéssel az a baj, hogy ez mindig föl lehet tenni. A svájci vasúton is lehet két csavar, ami lehet, hogy pont náluk nem ilyen a technológia, és biztos vagyok benne, hogy összességében ott kisebb a valószínűsége egy balesetnek, de ott se lehet kizárni nullára.
Igen. Jó, mennyire volt akkor ez a vasárnapi baleset a MÁV személyszállítás problémájának az állatorvosi lova? Tehát arra gondolok, hogy a tudósítások, a beszámolók és a mindenféle mobiltelefonnal felvett ilyen kommentárok is arról szóltak, hogy ott a pálya közepén össze-vissza állnak ezek a vagonok, másnap, hogy hogyan kezdték el ezt leemelni, a helyzetet valahogyan kezelni. Mindenről szó volt, a csavarokról is szó volt, de azért arról nem volt szó, hogy ezt a 300 métert vagy 500 métert, ami az állomási megy, ezt az utasok ki, hogy...
De volt róla szó.
Igen, végig húzta a bőröngyét, ahol
és az derül ki, hogy teljesen igen, magukra hagyták, teljesen. Ez mindenképp hiba.
Ez teljes szolgáltatási csődöt.
Igen, ugye? Igen, ez biztos, hogy az ilyen, te a utastájékoztatást említetted, de azért ez már több, tehát hogy egy ilyen balesetnél hogyan gondoskodunk az utasokról, az biztos, hogy itt van tennivaló a MÁV Startnak a protokolljaiban, de a protokolljainak se felel már meg ez a mi történt. Vagy ugyanez volt a Kiscséri pusztán, vagy hol volt a síntörés, és akkor is arról számoltak be, ha ezek hitelesek, ezek a beszámolók, hogy nem kaptak tájékoztatást, nem volt megfelelő megint nehéz elverni a port azokon az embereken, akik ott helyben, és nem könnyű egy színvonalas szolgáltatást nyújtani ilyenkor, de azért lehet, és ennél lehet jobban.
Jó, de oké, ez mindez, én ezt elfogadom, hogy ez a
baleset. Hogy időben ott legyenek a pótlóbuszok.
Igen, de a héten pont ez történt, hogy az egyik ilyen munkás beszállító, mondjuk úgy beszállító vonat, a 4:30-kor Székesfehérvár felé tartó egyik vonat nem indult el, majd egy óra múlva bemondták a hangarbemondóba, hogy a pótlóbusz se fog elindulni, jó napot kívánok, tessék hazamenni. Tehát én erre gondoltam, hogy az utastájékoztatás óriási probléma, és akkor jussunk el oda gyorsan a bevezető után, a hosszú bevezető után, hogy oké, akkor...
De várjál, hogy mondjak még egy konkrétumot, mert személyes élmény hozzá fog tenni a dologhoz. Én nagyon rövid ideig módon volt dolgozni ott, ahol ezekkel a például balesetekkel, rendkívüli helyzeteknek a kezelésével foglalkoztak a MÁV központban. Én persze csak kommunikációs feladatom volt, de láttam, hogy mi történik. És én ott például rácsodálkoztam arra, és ez megint egy fontos dolog, hogy teljesen tartaléknél, tehát mondjuk egy hétköznap reggel, amikor nézzük csak Budapest elővárosát, nulla tartalékkal megy a rendszer. Tehát azt azért laikusan is könnyű belátni, pont azért, mert mindig előfordulhatnak műszaki problémák. Lehet, hogy a jármű, akármi. Na most, ha a járművel van probléma, azt meg lehet oldani, ha van egy tartalék járműved.
Igen.
Nincs. Úgy ment már akkor is, pedig ez néhány éve volt, és azóta romlott a járműhelyzet, hogy nincs tartalék. Tehát ez megint olyan, ahol látszik, hogy az, hogy rossz a járműhelyzet, majd beszélünk erről is, az közvetlenül rontja a minőséget, rontja a statisztikát, a baleset valószínűségét talán nem, bár azért azt is ki tudnám mutatni.
Jó, akkor én is hozok egy példát, jó? Eheti, és akkor az lenne a kérdés, hogy a példa az szerinted a személyszállítási problémák közül hányat fed le. Igen. Magyarországon. Szerda délután van, utas szeretne felszállni Zugló vasútállomáson a Nyugatiból Cegléd, Nyíregyháza, Tokaj, Miskolc vonatra, és azt mondja neki az automata, és azt mondja neki az ottani személyzet, hogy nincs jegy az IC-re. Mert mindenki Miskolcra akar menni. Tehát ő nem tud eljutni Ceglédre. A vonat félig üres, ahogy átmegy a állomáson, látszik, hogy félig üres. A következő vonaton viszont óriási tumultus van, nincs légkondi, az emberek állnak a folyosón, és akkor most...
De nem értem, tehát az alapproblémát nem értem, akkor köricéről beszélünk.
Igen, egy köricé, igen.
És ha üres volt a vonat, akkor nem volt?
Nem tudott jegyet venni rá, helyjegyet nem tudott rá venni.
Na de a helyjegy az állomáson kint van, ide már eljutott a start. Okay, tehát itt valami hiba van akkor.
Jó, ez a szituáció, ez hány problémát vett le? Szerinted ez egy probléma, vagy az általános probléma?
Hát bármennyit bele tudok magyarázni, mert ugye, hogy nincs kellő kapacitás, tehát könnyen lehet, hogyha lenne elég kocsi, akkor egy kocsiban hosszabb lenne ez a vonat. Ezek szerint valami baja van, akkor a jegyfoglalási rendszernek én ezt ebből nem tudom megítélni. Elvileg biztos, hogy tudnia kéne azt, hogy ha Ceglédig akarok jegyet venni, akkor ha ugyanarra az ülésre majd Debrecentől Miskolcig ül valaki, az senkit nem zavar. És akkor... Hát még azt is felvetném, hogy azért egy ideális világban valahogy arra is megoldást kell találni, hogyha azt mondja a rendszer, hogy nincs jegy, de én mégis felszállok, és le tudom tenni a feneken valahova, akkor ne büntessen meg a kalauz, mert hát valójában nekem volt igazam, és van hely azon a vonaton. Ne adj Isten, hajlandó vagyok állni az IC-n. Egyébként ez azt hiszem, erre van is paragrafus, tehát föl lehet szállni, és akkor egy ilyen... büntetésnél kisebb összeggel, vagy egy kisebb büntetéssel állhatok, igen.
Jó, akkor menjünk rá a vasút problémájára. Mennyire lehet szétválasztani a magyar államvasutak problémáját pályára, személyszállításra, teherszállításra? Én azt látom, hogy alapvetően az a probléma, hogy miközben a híradások arra szólnak, hogy kalauz nélküli pilotot tesztel a vasút, ami nagyon jó, aközben arra a problémáról, hogy akkor a pálya 20-30 éve fennálló problémáját, mind a ketten még fiatal újságírók voltunk, mikor ez már generális probléma volt, hogy lassú jelek vannak, hogy nincs fejlesztés, és hogy sokat kell fejleszteni. Mind a ketten végéltük, hogy a ceglédi, Budapest-Cegléd vonalat 4 évig újították fel, majd a következő éve megint lassú jeleket kapott. Tehát, hogy ez egy ilyen magyar jelenség. a pálya nem jut sehová, és akkor arról beszélünk, hogy tudunk-e venni 15, leasingelhetünk-e 15 mozdonyt, hogy tudunk-e elegendő kocsit vásárolni, használtat vagy sem. Tehát, hogy, mintha elcsúsztanak egymáshoz a dimenziók, mennyire lehet ezt erre fogni, hogy az ember általában a közember nem tájékozott arról, hogy mekkora probléma van a mánnál. Tehát alapvetően a pályával van probléma.
Nem.
Akkor mivel van probléma?
Mindennel.
Oké, ezt valahonnan el kell kezdeni felsorolni.
Igen. De a mindent most úgy értem, hogy mondhatom azt, hogy a járművel nagy problémák vannak, de mondjuk azon belül már bizonyos szegmens, mondjuk a budapesti előváros, a Stadlertől, elsősorban a Stadlertől vásárolt motorvonatoknak ugye 123 Flirt és 40 Kiss, ezeknek köszönhetően gyakorlatilag ott most már korszerű járművek vannak. Egy érdekes adat, hogy hát most lehet, hogy fejből hazudni fogok, de az egész Mavstar teljesítményének egy nagyon jelentős részét, most nem akarom fejből mondani, de lehet, hogy ha utasszámot nézünk, akkor a felét teljesítik ezek a korszerű járművek, sokkal-sokkal olcsóbban, mint a fele az valószínűleg egyébként túlzás, sokkal-sokkal olcsóbban, mint a másik felét a sokkal öregebb, sokkal rosszabb minőségű járművek. Tehát van olyan szegmens, amiben jók vagyunk. Mondjuk a járműfronton azért, ha nagyon... ezt az egyet tudom említeni. Ugyanígy persze, hát nem, egyébként pályában már nem tudnék ilyen optimistán nyilatkozni, mert ha kellene, akkor azt mondanám, hogy az EU-s nagy projektek, amikor ugye egy fővonal egy-egy szakaszát felújítjuk, azok ugyanilyen sikertörténetek, hiszen ott az állomásépület is megújul, Bizber, de nem, mert egyrészt rossz minőségbe készülnek el nagyon gyakran, erre példa az, amit te mondtál, hogy hamar elkezdenek lassú jeleket kirakni, ennek is meg szokott lenni a konkrét oka. De például az vérciki, hogy ezek már most már több mint 10 éve, ezek az összes ilyen szakasz, amit EU-s pénzből újítottunk föl, tehát ezek a nagy korridor projektek, nevezzük így, ezek mindegyik elvileg 160 km/h kis különbséggel, a Balaton déli partján meg a Velencei tónál nem akar senki 160-nal menni, de nagy részt ezek 160-as pályák elvileg. És nincs 160-as közlekedés, mert a pályán kívüli feltételt, mindegy a vonatbefolyásolóhoz kapcsolódó kommunikációs, egyszerűen képtelen ez az ország megugorni, most már jóval több mint 10 éve volt az első ilyen projekt, képtelen ez az ország úgy egészében, ezt kell, hogy mondjam, megugorni azt, hogy tényleg 160-nal mehessen már egy nyomorult vonat.
Én még nem számoltam ki, de majd lemérem, szeptembertől ismét megyek Szegedre egyetemre, nagyon szeretem az Intercity-t, ha problémamentes, mert hogy felülök, dolgozok, odaérek, leszállok és dolgozok, visszafelé ugyanez, de most az van, hogy hosszabb lesz az út. Miután felújították a Kiskundorosma környékén a pályát, lassabb lesz az így.
Máshol meg romlott a pálya annyit, hogy lassabb legyen.
Tehát ez lehet kikeveredni?
Ez egy nagyon fontos dolog, és ez tényleg egy hungarikum, hogy nincs nulla gyakorlatilag a karbantartási... Valaki azt hitt, hogy csodálkozik, hogy magyarul létezik ez a szó, hogy fenntartás meg karbantartás. Egyrészt nulla a kultúránk, tehát ez tényleg érdemes megnézni, hogy most ha nem a vasútat nézed, hogy EU-s pénzből, mit tudom én, kilátó, burkolatcsere, bármit megcsinálnak, az 5 év múlva én sokat kirándulok, rengeteg ilyen tanösvény, kitáblázzák, tuti, hogy egy év múlva már minden második tábla tönkre megy, soha senkinek eszébe nem jut, hogy az pótolja, tehát egyszerűen rohadtul nincs meg a kultúrája ellenállunk.
Ez az üzemeltetés és karbantartás.
Üzemeltetés, karbantartás. Hát ez tulajdonképpen ugyanaz.
Igen.
De nem csak a kultúrája nincs meg, erre egyszerűen nem szállnak pénzt. Ezek a nagy EU-s projektek, amikről az előbb beszéltem, és valójában a Vitézi érvelésében is ez van. Tehát az egy fejlesztési projekt lett volna, amitől ezek szerint várhattuk volna, ha Lázár nem állítja le, hogy jó minőségű legyen ott a, mit tudom én, az az adott váltó. Hát azért nem így kéne lenni.
Ez csepp a tengerben?
Minden csepp a tengerben, de hogy nincs karbantartásnak se kultúrája, se pénz nincs rá allokálva.
úgy mondják ezt a szakmába, ezeket a nagy koridor projekteket ezért, hogy ezek karbantartás pótló projektek. Tehát mindig ettől várja a MÁV is, hogy akkor jó, majd erre lesz EU-s pénz, és akkor visszaáll az a építési sebesség, ami elvileg kéne, hogy legyen.
Ami továbbra sem
ezt nálunk boldog. És akkor majd, persze, akkor két évig áll fönn ez az állapot után, illetve most már a 160-nál említettem, hogy két évig se, de a 120 is csak valameddig fog létezni, és azért ez már Csehországban se így van, már Szlovákiában se, nagyon nem. Tehát ott azért többé-kevésbé, legalább a fővonalakon folyamatos a karbantartás, és folyamatosan elérik. Mellesleg a szegény ember nagyon sok minden drágábban vesz meg, ezt is tudjuk, mert a helyi boltba veszi a chipset, és nem tud elmenni bevásárolni a nagy hipermarketbe, de tényleg a lassú jelekkel agyontűzelt pálya, az többszörösen is, erre érdemes belegondolni, az azt jelenti, hogy lassabban megy a vonat, az azt jelenti, hogy ugyanannyi járművel kevesebb utas tudok elvinni, kevesebbszer fordul a jármű, egyrészt ezért. Másrészt a lassú jelek azok ugye úgy jönnek, hogy itt van, aztán nincs, aztán megint van más lassú jel, tehát össze-vissza kell változtatni a vonat sebességét. Ez a legenergiapazarlóbb. Egy sík terepen egyenesbe egy vonat, ha azonos sebességgel megy, alig kell neki energia. De az, hogyha állandóan gyorsítok, még sokkal inkább, mint a gumikerekes autónál, mert a guminak a surlódása ugye sokkal nagyobb. Tehát ez egy óriási pazarlás önmagába az, hogy nincs karbantartás, és ezért lassú jelek vannak. És akkor említsük meg itt, mert egy aktuális botrány is itt elnyomódott, hogy egy civil szervezet ki tudta mutatni, hogy ilyen vidéki mellékvonalakon meg, hát ők úgy hívják, hogy kamu lassú jeleket raknak ki, tehát valójában sokkal jobb a pálya, de kitalálják, hogy nem mehet annyival a vonat, és ennek aztán olyan extrém eredményei voltak, ami most megszűnik, hogy az egyik mellékvonalon, ami a Miskolc és a debreceni fővonal között átköt, és ugye mind a két vonalig elért, tehát mind a kettőhöz illeszteni kéne, és most az elmúlt időszakban olyan menetrend volt, hogy középen, kiskörén megáll a vonat, és vár 50, mit tudom én, 4 percet, mert azt a 6 percet nem tudták a menetrendből már kigazdálkodni a lassú jel miatt, ezért ahhoz, hogy a pont jókor érjen a miskolci fővonalra, ezért neki állni kell 54 percet, tehát ez nonsense, tehát mintha direkt az utast el akarnánk riasztani. Szóval nagyon nagy bajok vannak a karbantartásnál, a pályavasútnál, és hát ugye nem beszéltünk erről, de hogy ezek a karbantartás pótló nagy beruházások, ezek a korridor felújítások, ezek nincsenek, amióta nincsenek EU-s pénzek. Tehát ez az ország a rendszerváltás óta gyakorlatilag soha nem allokált pénzt, mondjuk vasúti vonalak normális mértékű karbantartására se.
Jó, akkor ugorjunk egy nagyot.
Tehát azok, amik eddig történtek, azok is az EU pénzből történtek, és ha arra kérdeztünk éppen az elején, hogy mi az Isten történt, vagy nem tudom milyen szót használtál, azért ez benne van, hogy ugye most már azért jó pár éve nem jönnek az EU-s pénzek, tehát itt megint egy markáns romlás van az előző állapotokhoz képest.
Jó, akkor nem azt kérdezem, hogy kinek szolgáltat ma a MÁV, ugorjuk ezt át, hanem azt kérdezem, hogy ha az
mindenkinek
állam, igen, ha az állam nem képes ezt a komplex feladatot ellátni, akkor ugyan miért áll ellen, hogy ezt más csinálja? Azért kérdezem, mert a környező országokban azért
nagyon
vannak magánvasút szolgáltatók, akik
Magyarországon
nem,
is van
igen, akik nem a pályavasútba akarnak bemenni, hanem ők szolgáltatni akarnak, mint az autópályán igen, a célirányos járat, és működik.
Ez azért jó, hogy kérdezed, de még mielőtt már erre válaszolok, hagyj egészítsem ki annyival, hogy nem tudja a magyar állam, nem tudja ezt jól működtetni, nem akarja. Ezek mind döntéskérdések, hogy gyorsforgalmi utat építünk, vagy vasútba rakjuk, hogy, és akkor nem kezdek el stadionozni, meg reptér
abban mi a kivetni való, hogyha az államnak nincs mindenre pénze, nem tud hozzájutni az Európai Uniós forrásokon keresztül ahhoz, hogy ezt megoldja, akkor ő kiad olyan vállalat.
Mert hogyha a pályát... Kivetni való van, csak azért ez bonyolultabb, és azért mondom, igen, hogy örülök a kérdésnek, mert azt veszem észre, hogy nálunk még a tájékozott értelmiségnek is fogalma nincs valójában, hogy ebből a szempontból, hogy működik a vasút, és hogy az EU-ban mi az elvi álláspont. A pálya az olyan, mint az országút, mondja ez az EU-s logika, az az állam dolga.
Tehát azt nem nagyon adják ki maszekba. Ez nem a jó Isten teremtette így, ne értsük félre, Amerikában fordított logika van. Amerikában a pálya van magánvasutak kezében, nagyon kevés sem folyik személyszállítás, és a személyszállítást csinálja egy ilyen államilag támogatott cég, az Amtrak, de most ez tényleg hagyjuk.
Európában nem így.
Tehát más modellek is lehetnek. Európában az a modell, hogy a pálya, az az infrastruktúra, az olyan, mint az autópálya? Hát az autópálya nem jó példa, mert egy csomó országban az autópályát már magáncégek tartják.
Például Magyarországon?
Magyarországon is most ugye ez változik, meg volt régen az M5-ös koncesszió, de aztán azt megszüntették, tehát nem Magyarország a legjobb példa, de Olaszországban, Franciaországban ugye a legmagasabb kategóriai utaknak a legalább a fenntartását nem állami pénzből csinálják, hanem beszedik érte a pénzt, megjegyzem, ott akkor vannak ilyen majdnem autópályák, mondjuk autóutak Spanyolországban, amik viszont már ingyenesek és államiak. Na, mindegy. De hogy a közút, tehát egy főútnak, vagy egy mellékút az állami fenntartású, és hogy az a logikája az EU-nak, hogy ez állami feladat legyen, már csak azért is, mert így lehet biztosítani azt, hogy ott ne egy szolgáltató szolgáltasson, és mindig privatizációt mondanak, amikor ezt a kérdést fölvetik, ez rögtön már ijeszgetésnek jó, és jönnek azzal, hogy és Angliába, blablabla. Liberalizáció a helyes fogalom. Az EU elvileg azt mondja, hogy liberalizált a vasúti szállítás. Na most tényleg csak egy mondat, mert nem tudják nálunk. Például Magyarországon a teherszállítás az teljesen liberalizált, és hát olyan értemben gyakorlatilag magáncégek kezében van, mondjuk a GSF Cargo kivételével. Ha az osztrák állami vasút tulajdonában lévő egykori MÁV kargót mondjuk magának tekintjük, hiszen nem a magyar állami, hanem egy másik állami. Tehát ott például teljesen liberalizált a piac, és teljesen és ott az a logika működik, hogy a magán
társaság.
Magántársaság, vasúti társaság a jog szerint az igénybe veszi az állami pályavasút szolgáltatását, és ezért fizet. Az EU azt szeretné, hogy az egész EU-ba, kis kivételtől eltekintve, az összes pálya olyan legyen, amin bárki szolgáltat. Az a bárki, az lehet ugyanannak a államvasútnak a személyszállító ága, de akkor azért az valamilyen szinten el kell választani a pályavasúttól. De a lényeg az, hogy bárki mondjuk egy nulláról alakult magánvasút, mint a nálunk is ismert cseh RegioJet szolgáltathat rajta. Ez egyébként nálunk is így van, tehát ilyen értelemben liberalizált a személyszállítási piac, és a RegioJet a szolgáltat is Budapestről Bécsbe, de egyébként vicces volt, mikor bejött, akkor a szakemberek a MÁV-ba is volt, aki azt gondolta, hogy hát hogy? Mi? Hát ez engedélyeztetni kell. És ők mondták, nem kell engedélyeztetni. De azért ennek az a rákfenéje, hogy ha te ilyet csinálsz, akkor arra nem kapsz mondjuk a diákok, nyugdíjasok utazására támogatást, ahogy a MÁV start kap. Tehát semmiképpen nem egyenlő a verseny. Az EU elvileg azt szeretné, de erre nagyon nem kényszeríti ezt ki, hogy valamilyen módon legyen verseny legalábbis bizonyos vonalakon, bizonyos területeken. A magyar állam ennek makacsul ellenáll, ahogy mondtad. De hát az utolsó pillanatban, amikor még elvileg lehetett 10 évre, most tavaly megkapta a MÁV start a koncessziót az ország teljes területére, ami nem a GSF-é, mert azért nálunk is van több cég. És most az autóbusz közlekedés az, ahol ezt már lekésték, ezt a határidőt, de egybeírják ki az egész országot, és hát ebből az a várható, hogy akkor ide csak a Volán fog pályázni. Ez most kitérő látszólag, de hogy azért lehetne, hogy mondjam, tehát ha jó indulatot mutatna a magyar állam azért, hogy kipróbáljunk ilyen dolgokat, akkor biztos, hogy tett volna olyat, és voltak is ilyen tervek, hogy kisebb területeket mondjuk úgy ír ki, hogy oda magán buszos vállalatok is versenyezhessenek, ahogy például Budapesten ez ma van. Tehát a BKK a buszos közlekedésben nem csak a BKV-t veszi igénybe, hanem azt hiszem, hogy körülbelül ilyen egyharmad súllyal magáncég szolgáltat.
és miért beszéltem erről ilyen sokat?
A régióban egyébként erre van példa? Tehát, hogy ugye
vasútnál?
Igen, hogy Lengyelországban, Ausztriában, Csehországban mi zajlik a vasúti személyszállításban.
Mindenhol.
Azt nekünk valami mintát ad?
Igen, mindenhol, hogy mondjam, sokszínűbb ez a piac ma már, mint Magyarországon, azt tudom mondani, a környékünkön, Romániában, és mindenhol más modellt alkalmaznak. Az ilyen nagyobb, mondjuk Németországban, ott állami, de egymástól függetlenül, hát állami, tehát tartományi cégek szolgáltatnak tipikusan a mellékvonalakon. De vannak ott is azért már maszekok. Tehát ugye az egy másik kérdés, mikor egy tipikusan mellékvonalra szokás alkalmazni, hogy az egészet odaadod.
Elviszi valaki, és akkor egy rendszer szerint.
Igen, és akkor arra azt lehet mondani, hogy abba megy az alku, a verseny, hogy ki hajlandó kevesebb állami támogatás volt, de ilyen Szlovákiában is van. A fővonalakon, tehát Németországban azért van sok cég, mert ilyen tartományi cégek vannak tipikusan. Mondjuk Csehországban, Ausztriában, ott a fővonalakra engedték be a versenyt, ennek is megvannak a hátrányai persze, mert ugye ki lehet mazsolázni azt, ahol nyereséget lehet csinálni, de erre megvannak a módszerek, hogy odafigyelj. És akkor mit tudom én, az Ausztria-Csehország legfontosabb vonalai, nyilván Ausztriában, ahol ugye a főváros keleten van, tehát az onnan nyugatra menő Westbahnnak nevezett vonalon, ugye több cég is szolgáltat, az egyiket úgy hívják, hogy Westbahn, hogy könnyű legyen értelmezni, de Csehországban is a Prága-Ostrava vonalon három cég szolgáltat most már jó régóta. Ezekben az esetekben, mert azt kérdezted, hogy minta-e, valamilyen furcsa módon az derül ki, hogy az állami vasút is ugyanezeken a vonalakon hirtelen iszonyúan képes megemelni a szolgáltatását. Olcsón adja, bevezet ilyen globál jegyeket, mit tudom én, nagyon egyszerű appon lehet megvenni a jegyet, minőségéző, utaskísérő, mindazt meg tudja csinálni, amit egy maszek, ha a versenyre van kényszerítve, erről beszélünk. Tehát feltétlenül, de ezt mondhatjuk Budapesten is, ugye azt mondják, akik annak idején ebben benne voltak, hogy 2010-ben, amikor a BKK megalakult, és ezek a megtörtént, egyébként ott egy már hamarabb is volt, mert a mit tudom én, melyik nyugati hitelszervezet azt hiszem kikényszerítette, hogy legyenek ilyen BKV-tól eltérő szolgáltatók, de hogy akkor a BKV is hirtelen összekapta magát, és kijött, hogy olyan dolgok, amikre előtte mindig elmagyarázták, hogy miért nem lehet, azok sikerült megcsinálni. Tehát többféle modell is van, és bármelyikre igaz az, hogy versenyt hoz. Egyébként a RegioJet is tud versenyezni a ilyen egyenlőtlen feltételekkel is a
MÁV-val.
A MÁV starttal, igen. Azt állítják ők, ugye, igen, tehát azért tehát a Budapest-Bécs közti vonat, az ellátja mondjuk a győri utasokat is nálunk. Meg persze Győrből is mennek Bécsbe. Azt lehet tudni, hogy a MÁV-startnak a most már óránként induló és szintén jól kihasznált vonatain azért nagyobb arányú a belföldi utas, vagy a Győrből Bécsbe utazó, de a Budapest-Bécs közti forgalom állítólag a felét már elviszi a magáncég, pedig ő neki csak 4 vonatja van naponta.
Jó, hát aki kipróbálta, az nem akar mást, ezt tudom erre mondani. Van ismerősöm, aki hát jár ki a CEU-ra tanítani, és azt mondja, hogy figyelj, egyszer felültem a Railjet-re, soha többé.
RegioJet.
RegioJet.
Mert a Railjet,
igen,
a Railjet.
Más.
Na, arról ne is beszéljünk, hogy valójában igen. Az se a MÁV szolgáltatása, tehát a MÁV-ot fizet, csak az nem egy ilyen verseny alapon betörtek az osztrákok, hanem megegyezéses módon, mert már akkor se volt elég járműve a MÁV-nak, meg azóta is ezt a modellt követi, hogy ő bérli az osztrákok Railjetjét, ami egy magas színvonalú szolgáltatásnak van számva, tehát szép új szerelvény, és én azért nem mondanám, hogy mindenki a sárga vonattal megy, tehát nem mindenben jobb a cseh, ők például nagyrészt használt vasúti kocsikkal üzemelnek, de az biztos például, hogy az étkezés az fantasztikus, mert ott hangsúlyt helyeznek arra, hogy olcsón kell adni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy átverve érezd magad, és inkább a pályaudvaron vásárolj be, ami már szintén drágább, indokolatlanul.
Igen, vagy úton a pályaudvarra.
Igen, inkább úton a pályaudvarra kell nálunk, mert az is természetes, hogy a keletiben már rohadt drága minden büfé, hanem ott tényleg
kedvesen, viszonylag normális választékból lehet jókat zabálni Bécsig vagy Prágáig.
Jó, órákon keresztül tudnánk szerintem anekdotázni, meg egy kérdésem lenne, hogy lezárjuk a beszélgetést. Akkor, hogyha a magyar állam akár Európai Uniós támogatással, akár anélkül arra képes, hogy használt mozdonyokat vegyen, hogy az elővárosi
vasút... Használt mozdonyt bérlünk.
Leasingeljen, igen. És hogy mondjuk az elővárosi vasúttal azért nagyjából a szolgáltatás színvonalát zöldágra vergődjön, de a többivel azért mégiscsak problémái vannak.
Mindenre képes, és semmire nem képes.
Ha ez így van, akkor hogy lesz ebből zöld átállás? Tehát az Európai Uniónak az elképzelése, hogy az Európai Unióban a károsanyag kibocsátást a közlekedésben úgy lehet alapvetően befolyásolni, hogyha az
bla, autó... Blablabla, a... minden politikus, minden vasúti témájú konferencia. Elmondják, hogy nem történik semmi.
Ebből hogy lesz ez Magyarországon?
Azt az egy szempontot még nem mondtuk, hogy a vasút baromi lassú. Tehát ez egy nagy óceánjáról, ami ugye lassan fordul. Tehát mondjuk Lázár Jánosnak abban igaza van, hogy nem ő tehet arról, ami, mert ő még csak 2 éve van, ami itt történik. De az nem mindegy, hogy éppen az a lassú fordulat, ez most jobbra vagy balra megy. Tehát ha egyre távolodunk attól, hogy összekapjuk, akkor biztos, ha egyre közelednénk ahhoz, és tényleg azt csinálnánk, amit kell, és még egy dolgot nem mondtam a többi ország példáján, hogy évtizedekig, pont azért, mert lassú, évtizedekig egy meglévő koncepció mentén csinálják. Módosul közbe, de meg 20 éve tudták az osztrákok, hogy most miért építik a nem tudom melyik új vasútvonalat. Nálunk a koncepciók is állandóan fölrúgják, senki nem veszi komolyan. Most Lázár János elmondott egy 5 pontos programot.
Új közlekedési alkotmány, ezt mondta.
Igen, ezből most akkor... Tehát, na, szóval, hogy abból mi fog megvalósulni, ez egy kérdés. Persze az, hogy kirúgta a vezetőket, az megvalósult. Nem menjünk bele, mert nincs időnk. De hogy mi nem tartjuk magunkat a stratégiához. És mondom, az a lényeg, hogy az döntés kérdése, hogy jó irányba lépünk előre, akár a zöld átállás miatt, azért az leginkább szerintem a teherszállításban lenne fontos, és Duma szintjén mindig megy, valójában nem, vagy pedig hagyjuk leromlani a dolgokat, tehát ha most egy jó kezekben lenne a közlekedés, vagy a magyar állam úgy döntene, hogy jó irányba akarja vinni a vasutat, és bizonyos pénzeket is rak bele, én nem vagyok annak a híve, hogy öntsünk rá a pénzt, mert szó se róla, nem lenne. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami nem szabad a MÁV-ba beleönteni fölöslegesen a pénzt, de az is tény, hogy alul van finanszírozva. Tehát, hogyha elindulnánk jó irányba, akkor is nagyon sokáig nem jönnének igazából az eredmények. Csak akkor legalább nem romlana a helyzet. Tehát most, ahogy itt ülünk és beszélgetünk, ma is rosszabb a helyzet, mint tegnap volt, és holnap is rosszabb lesz. És egyelőre az se látszik, hogy mikor tudjuk egyáltalán a romlást megállítani. Tehát pályaszinten, jármű szinten egyre rosszabb lesz. Jövő nyáron sokkal nagyobb balhék lesznek a balatoni forgalomba.
Nem mondom azt, hogy köszönöm szépen, amit mondtál, de kifutottunk már az időnkből, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. Te van, Imre volt a vendégünk.
Köszönöm szépen.